Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Isten hozta a testvéreket, szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akik távolról követik együttlétünket az interneten keresztül. Május első vasárnapja, anyák napja lévén, hadd köszöntsük külön szeretettel az édesanyákat, és hadd emlékezzünk azokra az édesanyákra, akik már az örökké valóságban vannak, de akik életet adtak nekünk, és elindítottak minket Isten felé is akár. Isten áldja meg az édesanyákat. Testvérek, énekeljük kezdőjénekül a 158. éneket. A 158. ének így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Hallgassuk meg, drága testvérek, Istennek igéjét, a 80. Zsoltár 8. versétől kezdődően. Felolvasom az igét a 80. Zsoltárból, a 8. verstől kezdve. Hallgassuk figyelmemmel. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te arcodat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hoztál ki, kiűzted a pogányokat, és azt elültetted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepte a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszei olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig eresztette, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak kerítését, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az egekből, és lásd, és tekintsd meg e szőlőtőt. És a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott. Arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak, hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek, Ura, Istene, állíts helyre minket. Világoltasd a te arcodat, hogy megszabaduljunk. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok drága gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk megvalva bűneinket együtt, hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, ime egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségünk minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban. Az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten, drága testvérek, elénekelve a 366-os éneket. 366. ének mind négy versével dicsérjük Istent. Az első vers így kezdődik, ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. Thank you. Imádkozzunk! Ó, Ábrahám ura, háladással köszönjük neked, hogy a mi urunk is vagy. Köszönjük, hogy minket is barátaidnak nevezel Jézus Krisztus által. Köszönjük a megváltó barátságát, ami számunkra megtartatást jelent. Köszönjük azt a bizalmat, amivel befogadtál minket is, a te megváltott gyermekeid közösségébe. Köszönjük ezt a befogadó ölelést, amivel minden tékozló gyermeked irányába siettél. És köszönjük, hogy ebben a befogadó ölelésedben új életet nyerhettünk. Áldunk téged az üdvösség tiszta ruhájáért. Köszönjük neked a kegyelem megterített asztalát. És köszönjük neked azt a gyűrűt, ami a veled való új szövetséget jelképezi. Köszönjük neked, édesatyám, hogy a te szereteted vonzásából nem engedsz minket kiesni. Bocsásd meg, ha néha mégis elhidegül a mi szívünk tőled, és emiatt egymástól is. Bocsásd meg a mi közönyünket, vagy érzéketlenségünket irántad, vagy egymás iránt. Köszönjük neked, atyánk, hogy azért jössz újra és újra meglepő szereteteddel, hogy legyőzd közönyünket, és feloldozz minket a mi lelki érzéketlenségünkből. Köszönjük neked, hogy te most is kész vagy lehajolni hozzánk, és szívünkre beszélni. Köszönjük, hogy szent lelkeddel világosságot akarsz gyújtani a mi szívünkbe. Hadd tudjunk, Urunk, most is örülni a te szavadnak, hogy elmondhassuk, mikor szavaidot hallatod, akkor a mi szívünk örül annak. Úgy, ahogy örülni tud a szerelmes, az ő szerelmese hangjának. Amikor hallja az ő közeledését, lépteinek kopogásáról már felismeri őt. Köszönjük, hogy így jössz újra hozzánk, és így tekintesz le rejánk, és hisszük, hogy megáldod veled való mai találkozásunkat is, a Szentlélek közösségével, Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, és énekeljük az ige hallgatására készülve a 167-es énekünket. 167-es ének így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világ. Hallgassuk meg, drága testvérek, Isten üzenetét a János evangéliumának 15. részéből, az első 5 versből. Felolvasom az igét a János evangéliumának 15. részéből, az első 5 versből. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremje. Ti már tiszták vagytok a ma beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem terem egy gyümölcsöt magától, hanem csak ha a szőlőtőként marad, aképpen ti sem, csak ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Eddig tart az alapítás. Drága testvérek, nagyon jól ismert kép a szőlőtőről szóló példázat. Az Ószövetségben is gyakran előfordul a szőlőtő képe. Ezékiel prófétánál, Ézsaiás prófétánál, a Zsoltárok könyvében, amit hallottuk, a 80. Zsoltár is úgy beszél Izrael népéről, mint Isten szőlőtövéről, amit Isten maga hozott ki Egyiptomból, az idegenség földjéről, és elültetett az ígéret földjére. Különös, hogy az egész Izrael történetén végig vonul ez a jelkép. A Krisztus előtti időkben a makkabeusok pénzérmét verettek, amelyen Izrael egy szőlőtő jelképezte. Aztán a jeruzsálemi nagy templom arany ajtaján is egy szőlőtő dombor mű volt. És tudjuk, hogy ez a jelkép megjelenik a mi időnkben is, a mi ábrázolásainkban is sokszor egy-egy urvacsorai kehely oldalán dombormű formájában, vagy sokszor a festményeken is. Igen, Izraelt Isten plántálta el, mint szőlőtőt, de ez a szőlőtő elvadult. És Isten akkor ígérte meg, hogy ad egy igazi szőlőtövet ennek a világnak. Olyant, amelynek a vesszei, a Krisztus követői lesznek, mert hogy Krisztus maga ez az igazi szőlőtő. Emlékszünk, hogy Ézsaiás próféta által hogyan jajdul föl Isten, az 5. részben olvassuk, amikor énekel Isten az ő kedveséről, mint egy szerelmes az ő szerelméről. És azt mondja, hogy szőlőt ültette, felásta, megtisztította kövektől, nemesvesszőt plántált, és várta, hogy majd jó szőlőt terem, de az vadszőlőt termett. És akkor kérdezi Isten most azért Jeruzsálem lakosai és Juda férfiai, ítéljétek meg, hogy mit kellett volna még tennem szőlőmmel? Mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vad szőlőt termett? Igen, Istennek ez a fájdalma, ha az ő népe nem terem jó gyümölcsöt. Ha vad szőlőt terem, ha elvadul az a szőlővessző, ami Krisztuson, mint szőlő tövön létezik. Érdekes, Jézus Krisztusnak ez a példázata. Ez megkoronázza az összes eddigi példázatát. Tudjuk, hogy sokféle példázatban tárta Jézus a hallgatók elé az Isten országának a titkát. Egyik legismertebb példázata a magvető példázata. De beszél Jézus a földbe elrejtett kincsről is, és még sok más példázat formájában tárja elénk Jézus az Isten országának a titkát. És ez a szőlőtő példázat, amit egy megkoronázza az egészet, amikor Jézus Krisztus úgy mutatkozik be, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Különös, hogy János evangéliumában jelenik meg Jézusnak ez a sokféle képi bemutatkozása. A másik három evangélistánál nem olvasunk ilyesmit. János, aki sas perspektívából, mint egy felülről nézi a Jézus titkát, aki nem írja le kronológiai sorrendben Jézus életének eseményeit, hanem mint egy belülről akarja megvilágítani a Krisztus titkot. Ez a János felsorolja Jézusnak a ma önkijelentéseit, amelyekben Jézus Krisztus ezeket a közismert képeket használja. Én vagyok a jó pásztor. Én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok a feltámadás és az élet. És én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a szőlővesszők. Rögtön érzékeljük, hogy mindenik kép által Jézus Krisztus a vele való kapcsolatunkat akarja megvilágítani. Mert ha ő a jó pásztor, akkor a pásztornak juhai is vannak. És ezek vagyunk mi. És hogyha ő az élet kenyere, akkor kell legyen olyan éhes ember, aki ezt a kenyeret magához veszi, fogyasztja. Ha ő az út, akkor kell lennie valakinek, valakiknek, akik ezt az utat járják, igénybe veszik, használják. Ha ő az igazság, ha ő az élet, akkor ehhez az igazsághoz csatlakoznia kell valakinek. És ezt az életet el kell fogadnia valakinek. És hogyha ő a világ világossága, akkor ez a világosság valakiket megvilágít. És akiket megvilágít, belülről megvilágosít, azok is a világ világosságába válnak. Hát Jézus Krisztus ott nem csak annyit mond, hogy én vagyok a világ világossága, hanem azt is mondja, hogy ti vagytok a világ világosság. Ha velem azonosultok, ha velem egyélesztek, ha átveszitek az én fényemet, és ha én vagyok a feltámadás és az élet, akkor ennek az életnek vannak haszonélvezői, és ezek az ő követői. Igen, a szőlőtő példázata is nagyon érzékletesen világítja meg azt a szoros életközösséget, amire el kell jutnunk, ami Urunkkal, Jézus Krisztussal. Mert a szőlőtő és a szőlővesző szoros életközösségben van egymással. A szőlővessző a tőről táplálkozik. Onnan kapja az életnedvet. A szőlőtő biztosítja, hogy a szőlővesszőn megjelenjen a gyümölcs, és hogy az táplálja a világot. Most Jézus Krisztus önkijelentései így kapcsolódnak egybe. Én vagyok. De ismerős ez már az Ószövetségből is, hiszen tudjuk, hogy Isten a legelső embernek, akit elhívott és akivel szövetséget kötött, Ábrámnak így mutatkozik be, hogy én vagyok a te pajzsod. És akkor hívja el, és küldi el egy más földre, és telepíti ott le, és áldja meg, hogy áldássá váljon a világ számára. Aztán később úgy mutatkozik be Jákobnak, Ábrám unokáján, hogy én vagyok az Úr, Ábrahámnak és Izsáknak, a te atyáidnak az Isten. És majd, mikor Mózest elhívja Isten, az égő csipkebokor lángja által megszólítva, akkor úgy mutatkozik, hogy én vagyok az Úr, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Isten. Aztán, amikor a tisztparancsolatot adja Isten az ő népének, mikor szövetséget köt az egész Izrael-lel a Sinai hegynél, akkor a tíz parancsolatban így jelenti ki magát Isten. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kiosztalak téged Egyiptom földéről a szolgáltházban. És az a Jézus Krisztus, aki egy ezzel az Istennel, az Atyával, Ugyanígy mutatkozik be, én vagyok. Ani hú, az arám nyelven. És különös, hogy amikor faggatják Jézust a kihallgatása, akkor az elítélése küszöbén, hogy ki vagy te, mikor az ő személye titka felől tudakozódik a főpap, meg tudakozódnak a nagy tanács tagjai, meg amikor Pilátus is, a római ítélő bíró tudakozódik Jézus Krisztus személyének a titka felől, hogy ki vagy te, akkor Jézus Krisztus azt mondja, a főpapok, írástudók, a nagy tanács tagjainak a megrőkönyödésére, hogy én vagyok. Ani hú. És miközben Jézus ezt a nagy tanácsnak kimondja, megfogalmazza, így mutatkozik be, mint az Ószövetség Istene, a közben ott van a háta mögött a kihallgató terem nagy kárpitján felírva az Ószövetség Istenének ez az önkijelentése, hogy én az Úr vagyok a te Istened. És ekkor szakítja meg a főpap megrőkönyödésében, felháborodásában a mellén a papi köntöst, mint egy jelöl annak, hogy Isten káromlás történik itt, hogy meri önmagát ugyanúgy kijelenteni ez a jött-ment mezitlábas ácsmester, mint az Ószövetség szent és megközelíthetetlen Isten. Igen, de testvérek, azáltal, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok, úgy, ahogy az Ószövetség Isten is ezt mondta, mindazoknak, akiket elhívott, és akikkel szövetségre lépett, ezáltal lehetségesíti a mi létezésünket is. Mert éppen azáltal, hogy ő van, és ő kijelenti magát, hogy ő megszólal, ezáltal lettünk mi. Mert ez az örökké létező teremtő Isten a teremtéskor kimondta azt, hogy legyen világosság. És kimondta azt, hogy legyen nap, hold, csillagok. Legyenek vízi állatok, szárazföldi állatok, levegőbeli állatok, növények, virágok. És végül legyen ember. Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Hangzott el ez a fejedelmi többes, a mennybeli nagy döntés arra nézve, hogy mi is legyünk. És Jézus Krisztus azt mondja, szintén a János evangéliuma rögzíti ezt, éppen az ő búcsú beszéde küszöbén, amikor már jelzi azt, hogy nem sokára el kell neki mennie, azt mondja az övéjének, a tanítványoknak. Mert én élek, ti is élni fogtok. Mennyire egybecseng ez azzal, hogy én vagyok. Mert én vagyok, ti is lesztek. És csak akkor léteztek igazi élet birtokában, ha én vagyok számotokra. A teremtő és a megtartó Isten egyben. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, mondja Jézus. Mert a szőlőtő és a szőlővesző szorosan egybe tartozik. Persze jöhetne valaki sértett önérzettel, felháborodva, hogy hát csak egy kis jelentéktelen szőlővesszőnek nevez engem Krisztus. Különös. Valóban. Nem cédrusfának, nem büszke fenyőnek nevezi az övéit, az ő követői, hanem egyszerű kis szürke lenyigének, szőlővesszőnek. Hogy mondja Pál apostol az első korintusi levél első részében? Kiket választott ki magának az Isten? Nem e világ nemeseit, bölcseit, előkelőit, hanem a világ megvetettjeit, a senkiket, azért, hogy valakikké tegye őket. És nézzük csak meg, Jézus Krisztus, ez a szőlőtő kiket kapcsolt magához, kikhez hajolt le, kiket hívott ki a sötétségből, a megkötözöttségből, a vakságból, a sántasságból, a bénaságból, a halálból. A vak Bartimeust, a pénz szerelmesét Zákeust, a hét ördögtől megszállt Mária Magdalénát, és sorolhatnánk még, kiket választ ki magának az Isten. Ezeket a kis venyigeszerű, szürke, névtelen senkiket, hogy valakikké tegye, hogy megajándékozza őket a maga dicsőségével, hogy beoltson minket ebbe az élő szőlőtőbe, aki ő maga. Most tavasszal, ugye, akinek szőlője van, tudja, hogy újra meg kellett metszenie a szőlőt. Mert a tavasz ugye a szőlő metszés, meg a gyümölcsfa metszés ide. Miért metszük mi a szőlőt? Azért, hogy többet teremjük. Mert ha elburjánosodik, úgymond, ha túl sok terméketlen ágat sarjasz, növel, akkor az a gyümölcs termés kárára lesz. Miért metszi a jó gazda a szőlőt? Azért, hogy többet teremjen, jobbat teremjen. Különös a mi magyar nyelvünk, hogy milyen gazdag. Nem arról beszél itt Jézus Krisztus, hogy lemetsz, nem ezzel kezd. Hanem az atyám a szőlőműves, minden szőlővesző, ami nem terem, csak azt metszi le. Ami pedig terem, azt mondja, azt megtisztítja, hogy több gyümölcsöt terem. Nem vágja le egészen, csak a végét, ami túl burjázott, ami túl nőtt, ami nincs termőrügy, azt vágjuk le. Éppen azért, hogy a termőrügyet kiméljük, hogy az tudjon dúsan fejlődni és bő termést hozni. Miért metszeget minket Isten? Azért, hogy nem metszel le végérvényesen valamikor az ítéletben. Ezért metszegeti az életünket. Ezért veszi kézbe néha a betegség által. Néha egy-egy más próba által, anyagi nehézségbe kerülünk. Vagy gyászba kerülünk. Azért metszeget minket Isten, hogy megszabadítson minket ezektől a vadhajtásoktól. Ó, mennyi vadhajtást tud teremni a keresztény ember életén is. Önzés, irigység, harag, közöny, fösvénység, tisztátalan beszél. És még lehetne sorolni sok-sok vadhajtást, amelyek nem illenek az Isten népéhez, és ezért metszegeti az életünket Isten. Tóth Árpád neves költőnk az Isten oltó késéről beszél, amit adott pillanatban dicsér. Igen, erre szükségünk van, hogy az Isten oltó kése néha átjárja az életünket, akkor is, ha az fájdalmat okoz. Mikor egy drága prezsiter testvérünk megmetszette itt hátul a szőlőt a tavasszal, utána néhány napra rá már kezdett sírni a megmetszett szőlő. Mert elindul a netkeringe, és a lemetszett végeknél kibudjan a könnye. De abból látjuk, hogy van benne élet, hogy elindult a netkeringés, és hogy az fogja biztosítani a megmaradt szőlővesszőn a gyümölcstermést. Jaj, de sokszor belekönnyezik az életünk, amikor Isten elkezdi metszegetni az életünk vadhajtásait. De ez életre segítő könnyezés, áldott könnyezés. Emlékszünk? Péter megtagadta Jézust. Judás elárulta az ő mesterét. Megbánta mind a kettő. Egyik így, a másik úgy. De csak az egyik sírt, Péter. Judás is megbánta, hogy elárult az ártatlanét, még a pénzt is visszavitte, gondolta ezzel mindent kiigazít. De nem tudott sírni az árulás bűne fölött. Ezért jutott akasztófára. Péter tudott sírni a tagadás bűne fölött. Kibudjantak a bűnbánati könnyei. És ezek tisztították meg, és tartották meg az ő mestere közelében. Ó, áldottak ezek a bűnbánati könnyek. Valaki leírt egy ige hirdető, hogy évekkel korábban súlyos betegségen esett át. Előbb berzenkedett, hogy mire ez a nagy próba. És azt mondja, a betegség idején lecsendesítette Isten a szívét. És akkor jutott eszébe éppen ez a gyönyörű, nagyon ismerős kép, amit Jézus mond, arról a szőlős gazdáról, a mennyei édesatyáról, aki metszegeti az ő földi gyermekeinek életét, mint szőlővesszőket. És rájött arra, hogy a betegség ideje számára éppen azáltal lesz hasznos, hogy sok mindent kiiktatott Isten az életéből, ami eddig vadhajtás volt. Mert bizony a beteg ágyon, hanetán hosszabb ideig tart egy betegség, van az embernek alkalma egy kicsit úgy önmagába néznie, és elszámolnia Isten előtt sok mindennel. Hogy ki vagyok én? Mennyire hasznos az én életem? Azt mondja, azért tisztítja meg, hogy több gyümölcsöt teremjen. Nem az a baj, hogy nincs gyümölcs, hanem az a baj, hogy kevés a gyümölcs, meg sokszor satnya a gyümölcs. Nem elég kívánatos a világnak. Testvérek, a szőlőnek jó íze van, sőt, illata is van. És a szőlő a gazdagságnak a jelképe is, meg egyben a szépségnek is. Tegnap Szatmára jártam egy temetésen, és útközben nézelődtem olyan csendesen, nyugodtan, nem volt forgalom, és láttam egy ilyen domboldalon egy elhanyagolt szőlőskertet. Felverte a gaz, középen volt egy gazdasági épület, bizonyára oda gyűjtötték valamikor be a szőlőt, az is már félig beomolva. Olyan siralmas látvány volt. Egy lepusztult szőlős kert látvány. Messziről elárulja, hogy nincs gazdája. Nincs ki rendbe tegye, nincs ki lemetsze. Nincs ki gondját viselje. Jaj, annak az embernek, akinek hátat fordít a mennyei gazda. És a Jásnál így panaszkodik Isten, hát mindent megtettem, mit kellett volna még tennem az én szőlőmmel? Itt éljetek, köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett? Nem azt mondja, hogy nem termett semmit, azt mondja, hogy vadat termett. Testvér, kívánod-e a vackort, ha mellette van egy jól fejlett, ízes alma? Kinek kell a vackor, ha mellette ott van a zamatos alma? Most testvérek, ez a világ sokszor kritizál, sokszor szíd és gyaláz is minket, hívő keresztényeket. És titokban mégis várja azt az ízletes, jó gyümölcsöt, amit Krisztus által tudunk tenni. Ez a kérdés, hogy ezek a gyümölcsök mennyire jók, és mennyire bőségesek. Mert a szőlővesszőnek háromféle állapota van. Egyik, amiről Jézus beszél itt, a lemetszett állapot, minden szőlővesszőt, ami én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Ez a teljesen terméketlen állapot. Ez a lemetszett állapot. Ez az ítéletes állapot. Aztán a második a kevés gyümölcsöt, satnya gyümölcsöt termő állapot. Ebbe se nyugszik bele a mennyei szőlős gazda. Mert ő kívánja azt a harmadik állapotot, amikor sok a gyümölcs és jó a gyümölcs. Mert jaj, ez a világ nagyon éhes. az ízletes, jó aromájú, jó illatú, mennyei eredetű, bőséges gyümölcs termésre. Nagyon éhes. Mennyit tudunk mi fölkínálni a mi életünk nyomán ennek a világnak? Testvérek, olyan szép látvány egy jól gondozott szőlőskert. Olyan vonzó látvány egy jól gondozott gyümölcsös kert. Ugye most tombol a tavasz, kinyíltak a fán a virágok, és az ember megáll és elgyönyörködik bennük. Hogy ilyen pompás teremtőnk van nekünk, aki ennyi szépséggel tud ellátni minket. Csak kinézek az ablakos, látom a tulipán mezőt a szomszédba. Zilahon átutazva, csodálkozva tapasztaltam, hogy minden körforgalom tele van tulipánokkal. Ráadásul ritkaság ilyen összeállításban piros és fehér tulipánokkal. Olyan jó leső látvány. Testvérek, Zerg Zoltán költőnk beszél az Isten szépségéről. Azt mondja egyik versében, erdőt, hegyet, tengert, folyót, kék címkét, csecsemőt, ha láttam, lelkem csak azt mondogatta, milyen szép az Isten. Testvérek, most a tomboló tavasz kellős közepén, ha megállunk erdőt, hegyet, tenger, folyót, kék címkét, csecsemőt, kivirágzott fát vagy tulipán mezőt szemlélni, vajon el tudunk-e csodálkozni? Vajon tudja a lelkünk mondani a költővel együtt, hogy milyen szép az Isten? Igen, erre vár ez a világ. Ez az összekuszaságban vergődő világ. Erre vár ebben a rendetlenségben leledző világ. Az Isten rendjére, az Isten szépségére. És ezt akarja biztosítani Jézus Krisztus által. Amikor azt mondja, én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a szőlővesszők. Mert ha én vagyok számotokra, akkor ti is vagytok. De akkor lesztek egymás számára gyümölcstermővé. Ízletes, jó illatú gyümölcsé. Hogy mondja Pál a korintusiakhoz itt levélben? Mi Krisztus jó illata vagyunk-e világban? Micsoda merész kijelentés ez? Pedig ez nem önteltség. Mert ő maga fogalmazza egy másik helyen, hogy aki dicsekszik, az az Úrban dicsekedjék. Igen. Ha én Krisztusba oltva élek, ha egy vagyok ezzel az élő, igazi szőlőtővel, akkor az én életem ízletes, illatos, vonzó, szép gyümölcsöket termeljük. Mik ezek a gyümölcsök? Ugye sokszor éppen szőlőfürt formájában látjuk képen, lerajzolva, elhelyezve és beleírva a 9 szőlő szembe a 9 lelki gyümölcsöt, amit Pál a Galata 5.22-ben felsorolt. Amit annyiszor említünk, hogy annak a legelsője a szeretet. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, jóság, szívesség, hűség, szerítség, mértékletesség. Vagy önmegtartóztatás. Igen, ezekre mind-mind vágyik ez a világ. És azért metszeget, tisztogat minket a mi mennyei szőlős gazdánk, és azért foglalkozik annyit velünk, mint egy jó gazda a kertjével, hogy még több gyümölcsöt teremjünk. Még többet. Drágáim, azt mondja itt Jézus, maradjatok én bennem. Ez a titka a gyümölcstermésnek. Maradjatok én bennem. Különös, hogy ezt Jézus olyan sokszor mondja. Csak itt, ebben a 15. fejezetben, ahonnan az alapigény szó, 11-szer fordul elő ez a kifejezés, hogy benne marad. János evangéliumában összesen 66-szor fordul elő. És Pál apostol leveleiben mintegy 170-szer fordul elő ez a kifejezés, hogy Krisztusban. Krisztusban. Maradjatok én bennem. Krisztusban. Ez a titka a gyümölcstermésnek, a bőséges, ízletes, vonzó, szép, gazdag gyümölcstermésnek. Ez a titka a vonzó keresztény életnek, a kívánatos keresztény életnek. Testvérek, tegyük kívánatossá a Krisztus szépségét, gazdagságát, nagyságát. Tegyük vonzóvá és kívánatossá a világ számára. Ez a mi feladat. Ezért mondja Jézus a tanítványainak, hogy én vagyok a szőlő, hogy ti vagytok a szőlővesszők, és azt mondja, hogy én azért választottalak titeket, 16. vers, és azért rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Én erre rendeltelek titeket. Micsoda hivatás, micsoda nemes küldetés ez. Krisztus részéről. Ezért választott. Ezért nevezett barátainak. Ugye, ahogy olvassuk ugyanitt a 15. részben. Mikor a tanítványai barátainak nevez. És ezeket a barátait kiküldi ebbe a világba azért, hogy gyümölcsöt teremjenek. Hogy a ti gyümölcsötök maradandó legyen. Megmaradjon. Ugye mennyit törekszünk arra, hogy egy gyümölcs sokáig maradandó legyen. Testvérek, ez a keresztény élet mélységes titka. És hogyha mi ebben a titokban otthonosan mozgunk, azaz megmaradunk ő benne is Krisztusban, akkor nem kell majd panaszkodnia és sírnia fölöttünk a mi mennyei gazdánknak, mint ahogy Ézsaiásnál sír Isten Izrael fölött, mert vadszőlőt termett. Vagy mint ahogy Jézusnak sírni a kelet Jeruzsálem fölött virágvasárnapján, hogy hányszor akartalak egyöbbet gyűjteni, mint kotló a csibéig, de ti nem akartál. Akarsz itt benne maradni, erőteljesen hozzáragaszkodni, minden áron belé kapaszkodni, és belőle meríteni az életenergiát, azt a mennyeit, azt az életnedvet, ami biztosítja a lélek gyümölcseit. Akarod? Lehetőséged van rá. Maradj benne. Bármi következik. Bármi kihull az életedből. Bárki elesik mellőled. Te csak maradj benne minden körülmények között. És megtartatsz. Amen. Válaszoljunk, drágáim, Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük a 449-es éneknek az első és a negyedik versét. 449-es ének első és negyedik versét énekeljük. Az első így kezdődik, Jézus, te égi szép. Imádkozzunk! Köszönjük, megváltó Jézus, hogy Te vagy az igazi szőlőtő. És azt is köszönjük, hogy válasz minket, hogy egyé legyél velünk, hogy mi legyünk azok a szőlő vesszők, akik erről a tőről táplálkozunk, akik ebből kapjuk azt a mennyei életnedvet, amelyik képessé tesz minket a gyümölcs termésre. Istenünk, ne engedd, hogy haszontalan legyen a mi életünk. Ne engedd, hogy üres járatban folyjanak a mi életünk eszendei. Könyörülj, hogy hasznára legyünk ennek a világnak. Hogy a mi szeretetünk, a mi szelítségünk, a mi kedvességünk, a mi együttérzésünk, a mi segítségnyújtásunk, a mi áldozathozatalunk gazdagítsa, szépítse a te teremtett világodat. Gyógyítsa ezt a beteg világot. Köszönjük, hogy ebben akarsz segítségünkre lenni, amikor biztosítod újra és újra a veled való egységünket, azt a közösséget, amiben te éltetsz minket. Köszönjük neked, hogy te vagy az alap, és köszönjük, hogy mi benned maradhatunk. Tarts meg minden helyzetben, Urunk, az irántad való hűségben, kitartásban. Könyörülj rajtunk, hogy soha meg ne tagadjunk téged, és soha el ne áruljunk téged. Urunk, hadd imádkozzunk a betegekért, a szenvedőkért, könyörülj rajtuk. Gyógyító hatalmaddal érintsd meg őket. De hadd könyörüljünk a gyászolókért is, Urunk, akik az elmúlt héten álltak koporsó mellett. Hisszük, hogy van vigasztalásod számukra. Hisszük, hogy számukra is te vagy a feltámadás és az élet. Urunk, könyörgünk azért, hogy könyörülj ezen a világon, hogy okuljon az emberiség nagy világjárványból, és egyre közelebb kerüljön hozzá sok-sok lélek. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk hétköznapjainkat, terveinket, jövőnket, gyermekeinket, unokákat, közelben, távolban levő szeretteinket. Hisszük, hogy mind-mind jó helyt vannak a te kezedben. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, és mondja el kiki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, drága testvérek, a hirdetéseket. Hálás szeretettel köszönjük azokat az adományokat, amelyek az elmúlt hónap folyamán Goga Eliza műtétjére beérkeztek. Összesen 6250 lej gyűlt össze. Hiszük, hogy ez is nagy segítséget jelent az ő műtétjéhez. Most május folyamán egy egeresi család megsegítésére kérünk külön adományokat a szeretetszolgálati persejbe. Egy egyedül három gyermekét nevelő édesanyáról van szó, három kisgyermeket nevel, súlyos lakásgondokkal is küszködnek, és a lelkipásztori hivatal, a református kicsi gyülekezet is felvette a gondját, és kéri a lelkész testvérünk a más gyülekezetek segítségét is, hogy ez az édesanyja a három apró gyerekével tudjon egyáltalán ebből a nehéz krízis helyzetből tovább lépni. Testvérek, a hét folyamán is volt temetésünk gyülekezetben. Kedden kísértük utolsó útjára Barta Julián asszony testvérünket, aki 90 évesen hunyt el, a Hóvirág utca egy szám alatt lakott. Imádkozó szeretettel kérjük Isten vigasztalását, kedves leánya, veje, unokái és további hozzátartozói részére. Most pedig folytassuk együttlétünket, drága testvérek, a 472-es énekünknek a második versét énekeljük. 472-es ének második verse így kezdődik, hogy Jézus szíved lakója, ne csak szád, de életed prédikálja. Halljuk meg a mi hitünket, drága testvérek, a KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra készülve énekeljük testvérek fennálló énekül a 95. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. az egyedül bölcs Istennek, ami megtartónknak dicsőség, nagyság, erő és hatalom, most és mindörökké. Amen.